101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Miskolcon az albérletek átlagos díja lényegesen olcsóbb, mint a fővárosban. Idén is igényelhető a gyöngyösi önkormányzatnál a tanszertámogatás. Gyöngyös idősbarát város, így idén is megünnepli az idősek világnapját. Ebben az évben is boldog utcákat keres az EGRI közösségi alapítvány. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Miskolcon az albérletek átlagos bérleti díja nem haladja meg a 110 ezer forintot, ami az egyetemvárosokat tekintve a legolcsóbbak között van. Budapest számít a legdrágább egyetemi városnak az albérlet piacon, ugyanis itt az átlagos bérleti díj 250 ezer forintot tesz ki, és ettől alig lemaradva található Debrecen a 245 ezer forintos bérleti szintjével. A részletekről Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
Miskolcon az átlagos bérleti díja nem haladják meg a 110 ezer forintot, ami kifejezetten olcsónak számít az egyetemvárosok körében. Budapest számít a legdrágább egyetemvárosnak az albérletpiacon. Itt az átlagos bérleti díja 250 ezer forintot tesznek ki, és ettől alig lemaradva található Debrecen a maga 245 ezer forintos átlagos bérleti díj szintjével. Ez abból a szempontból is nagy különbséget mutat, hogy Miskolc és Debrecen azért nincs olyan messze egymástól, mégis a miskolci bérleti díjak jelentősen kedvezőbbek, és hogyha valaki Borsodabaui Zemplén vármegye székhelyén folytatja a felsőoktatási tanulmányait, és adott esetben ott is helyezkedik el munkavállalóként, akkor az ingatlanárak is alacsonyabbak a többi vármegye székhely átlagánál. A KSH-val közösen hónapról hónapra adjuk ki a kshingatlan.com lakbérindexet, ami júniusban, júniusi legfrissebb adatok alapján 10%-os drágulásról tanúskodik az elmúlt év vonatkozásában. Ez a 10%-os albérlet drágulás abból a szempontból kedvezőnek mondható, hogy egy évvel ezelőtt, tehát 2023 egészét nézve 14-15% volt az albérlet drágulás üteme, tehát ez már egy visszafogott tempót tükröz. Viszont az inflációhoz képest, ami már 3-4% között mozog, ez egy átlagosnál magasabb bérleti díj emelkedés. A bérleti díjak változása a tapasztalataink alapján nem is feltétlenül az inflációval mozog együtt, hanem a jövedelmek és keresetek változását tükrözi, mert amikor emelkednek a jövedelmek és a keresetek, akkor a bérleti díjak is folyamatosan egyre drágábbak. Ennek az az oka, hogy a bérbeadók is a magasabb keresetekből, a magasabb jövedelmekből tudnak többet elkérni egy-egy kiadó lakás bérleti díjáért, és amikor pedig csökken a lakosságnak a jövedelem szintje, ez hál' Istennek nagyon ritkán fordul elő, de utoljára a Covid idején volt jellemző az, hogy bizonyos iparágak, például a turizmus, vendéglátásban elvesztették a jövedelmük egy jelentős részét, és például ez a fővárosban egy 30%-os bérleti díjcsökkenést okozott. Tehát ebből a szempontból kimondható az, hogy ha megnézzük a jelenlegi gazdasági folyamatokat, amikor is a bérek és a keresetek folyamatosan növekednek, ez azt vetíti előre, hogy a bérleti díjak növekedése is valószínűsíthető. Miskolcon egy olcsóbb lakás lélektani határ szintje a 100 ezer forintnál jár, tehát az olcsónak számító albérletek ennél kedvezőbb áron bérelhetők, és egy-egy szobáért sem kell 40 ezer forintnál többet fizetni.
Kis Péter András, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője szerint az albérlet megkezdése előtt érdemes a feleknek szerződést kötniük.
augusztusra és szeptemberre esik az a két hónap, amikor talán a legtöbben keresnek kiadó lakást, házat, ugyanis ilyenkor van vége a felsoroltatási felvételiknek, és akik mondjuk nem kapnak kollégiumi elhelyezést, azok legtöbbször albérletben ingatlan bérléssel oldják meg, már mint diákok a lakhatásukat. Vagy hogy valaki például a lakóhelyétől távolabb talál állást, egy jó fizető állást, akkor elköltözik, és ő is legtöbbször ilyenkor ingatlan bérléssel oldják meg. Nagyon fontos, hogy a bérlőknél és a bérbeadónál egy bizalom kialakuljon, ez egy fontos dolog szerintem, mint akár személyes tapasztalatba is nézve, emellett pedig fontos az is, hogy érvényes szerződést kössenek, amiben lefektetik a feltételeket, kinek mennyit kell fizetni, kinek mire kell vigyázni, hogyan kell majd visszaadni, ki mit szavatol, hogy esetleg elromlik valaki, akkor kinek kell megcsináltatni, de ez még inkább csak egy tanács, nem mint adózási kérdés. És hogyha ez megvan, akkor pedig fontos az is, hogy akkor a fizetés is legyen rendesen bizonylatolva. Ez egy tanács tőlünk, hogyha valaki mondjuk a lakbért banki átutalással fizeti, akkor a legegyszerűbb egyébként ez a megoldás talán, ugyanis egyből már látszódik egy átutalásnál, az már igazolt kifizetés, és ott a közleményrovatba érdemes beleírni a dátumot és a bérleti díj megnevezést.
Ebben az évben is igényelhető a Gyöngyösi önkormányzatnál a tanszertámogatás, amely anyagi segítséget nyújt a gyermekes családok tanévkezdéséhez, hiszen az ingyenes tankönyv ellenére több tízezer forintba is kerülhet az iskolai tanszerek beszerzése. A tudnivalókról dr. Horváth Gábor közigazgatási és intézményirányítási igazgatót, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Ugye a tanszerek mellett a tankönyv az, ami ingyenes, a tanszerek viszont sajnos nem. Meglehetősen zsebbenyúlós az iskolakezdés a szülők számára, éppen ezért az önkormányzat támogatással segíti őket. Hogyan lehet ezt a támogatást igényelni, mettől meddig?
Augusztus 1-én nyílt meg a lehetősége azoknak a családoknak, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, és szeptember 30-áig lehet benyújtani. Tehát ennek az a lényege, hogy a szociális rendelete az önkormányzatnak ad lehetőséget azon családoknak, akik szociálisan rászorulók, tehát egy családnál az egyfőre jövedelem 57 ezer forint, ahol pedig egy tagú, tehát egy szülő van, abban az esetben pedig 59.800 forint, ami azt jelenti, hogyha a önkormányzat határozatával ennek megfelelően dönt, akkor 8.550 forintot, tehát közel 9.000 forintot tud adni annak a családnak, ahol iskolakezdő gyermekek vannak. Ez érint az általános, illetve a középiskolásokat, és ezt formanyomtatványon lehet beadni, a kérelem letölthető a honlapon is, de egyébként készséggel állnak a kollégák a rendelkezésére, a szülők részére, minden kérdésben, illetve nyomtatványa átadásában is.
Beszéljünk már arról, hogy ha egy családban több érintett gyermeket is iskolakezdő, akkor itt többet is igényelhet, a hány gyermek annyit?
Tehát ahány gyermek, annyival kell szorozni, tehát hogyha 4 gyermek tanul egy családban, akkor az 4x8550 forintot jelent, és ugye ezzel nem kell elszámolni, tehát mint szerkesztő is mondta, hogy 2020-tól központilag a tanszerek azok ingyenesek, a nappali
tankönyvek.
Ez azt jelenti, hogy családoknak ennyivel azért könnyebb, nagyobb teher esik le, de a tanszert meg kell vásárolni, és az több tízezer forint. Az önkormányzat egyébként ebben az évben emelte meg, tehát közel 9000 forintra a szülőknek ezt a támogatását.
Itt már említette igazgató úr a dátumot, tehát augusztus 1-től szeptember 30-ig?
Igen, pontosan így van.
Tehát már 2 egész hónapig lehet ezt igényelni.
Igen, igen, és elég sokan adják be. Tehát napi szinten látjuk, hogy 10-20-30 család él ezzel a lehetőséggel, majd kiderül, hogy szeptember 30-áig mennyi fog beérkezni. Mint jeleztem is, hogy erre egy kérelem nyomtatvány van, amit be kell nyújtani a családnak a jövedelmigazolásokkal együtt, és nagyon fontos, hogy a diákigazolványnak a másolata is szükséges. De gyakorlatban azt látom, hogy sok fiatal nem váltotta ki a diákigazolványt, akkor mindenképpen kell az iskolától egy iskola látogatási bizonyítvány.
És itt folyamatos a utalás, tehát a kifizetés?
Igen, igen, tehát ez azt jelenti, hogy ha a szülők benyújtják és jogosultak rá, akkor a rövid időn belül megkapják, ezt készpénzbe kapják meg a családok egyébként.
Gyöngyös idősbarátváros így idén is megünnepli az idősek világnapját. Az ünnepségen a hagyományokhoz hűen külön köszöntik az 50., 60. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő párokat. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várja a Mátra Művelődési Központ. A tudnivalókról Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Ugye azt tudni kell, hogy Gyöngyös város egy idős barát város, ugye van ilyen kitüntetése is polgármester úrnak, illetve a városnak, és többek között ez azért is van, mert hogy 1997 óta folyamatosan megemlékezünk az idősek világnapjáról, illetve hát egy ünnepi műsorral köszöntjük az időseket. Minden évben ugye október elején az idősek világnapja, és a körül mindig szervezünk valamilyen műsort, tehát ez már most azért, ha gyorsan kiszámolom, ez több mint 25 éve, tehát hogy így mondjam, több mint negyed százada van ilyen ünnepi műsor. Idén 12. alkalommal várjuk a jubiláló házaspárokat, azok, akik kerek évfordulót ünnepelnek, tehát az 50, 60 és esetleg 70 éves jubiláló párokat is, úgyhogy őket fogjuk köszönteni majd szeptember 30-án, és várjuk a jelentkezésüket ezeknek a jubiláló pároknak, úgyhogy én nagyon-nagyon kérem, hogy azok a családtagok, rokonok, akik tudnak segíteni, hogy aki már tényleg olyan idős, hogy nem ezt az online világot nem annyira érti vagy ismeri, hogy jelentkezzenek nálunk, egy házassági anyakönyvi kivonatra van szükség, ugye gyöngyösi lakosokról beszélünk természetesen, és 50-60-70 éves házas párok jelentkezését várjuk, akiket majd szeptember 30-án megünneplünk. Ez úgy néz ki ez a nap, ez az idősek világnapi ünnepség, hogy ezeket a jubiláló párokat, akik jelentkeznek, meghívja a városvezetés egy ünnepi ebédre, köszönti őket. És akkor utána a jubiláló párok köszöntése után a színházteremben van egy ünnepi műsor, ahol viszont már a teljes idős társadalmat, az idős lakosságát várjuk, tehát ez egy ingyenes rendezvény, mindig egy zenei műsorral készülünk, és oda már bárki bejöhet, természetesen ingyenes a belépés, és hát nyilván ilyenkor a kísérőket is, hogy ne, mindenkit várunk oda nagy szeretettel, és akkor ott is a város vezetése köszönti mind a párokat, mind az időseket, az oda látogató időseket.
A tavalyi népszerűség után nem kérdés, ebben az évben is boldog utcákat keres az EGRI Közösségi Alapítvány. Cél az EGRI közösségi kezdeményezések erősítése és az összetartó közösségek építése. A keretösszeg 50 ezer forint, melynek felhasználási lehetősége idén változik. Ezekről és a projekt lényegéről kérdeztük Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány elnökét.
És akkor ez a bizonyos idei feltétel módosítás, akkor ez mit akar? Tehát mire számítson az, aki tavalyi rutinosként vagy új becsatlakozóként ezt a projektet szeretné megpályázni?
Egyrészt azon gondolkodtunk el, hogy tehát nyilván ez nem egy ilyen nagy, nem találtuk fel vele a spanyol viaszt, hanem csak úgy elgondolkodott az ember így a kis kút fejével, hogy ahhoz, hogy legyen egy ilyen jó hangulatú összejövetel, úgy általában azért kell egy kis elemózsi, egy kis ital. Az alkoholt azt tavaly is már kizártuk, tehát alkoholvásárlást nem támogattunk ebből a keretösszegből, de természetesen ilyen egyéb üdítők, meg étel féleségeket, igen, alapanyagok, stb. Igen, tehát nem catering cég felhozatalát fizették belőle, hanem viszont igazából pont ez az a dolog, ez olyan, mint egy házi buli, hogy mindenki hoz egy üveg italt, az egyik hoz egy tál pogácsát, a másik süt egy sütit, a harmadik nem tudom, pár szelet húst, amit éppen kisütött, szóval, hogy pont ez az, ami a legkönnyebben összehozható, és ráadásul, hogyha ez is úgy szerveződik, hogy hozzon mindenki valamit, ez már valami, amivel az emberek úgy oda mennek, és már úgy részesei tudnak lenni a dolognak. Tehát nem oda mennek, és akkor terülj asztalkám, és akkor jó, hát akkor elveszek az asztalról ezt, azt megkóstolom, és akkor jó, hát beszélgessünk, hanem már benne vannak az emberek a dologban, nem csak szemlélői, hanem részesei is magának az egész összejövetelnek, sokkal inkább bevonódnak. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy akik először pályáznak hozzánk Boldog utcára, ugyanúgy 50 ezer forint egy-egy ilyen összejövetelnek a támogatási kerete, viszont azt kérjük, hogy ennek maximum a felét költsék el ilyenfajta ellátmányra, tehát ételre vagy ilyen apróságokra, a másik felét pedig mindenképp valami olyan dologra költsék, ami úgy a közösség vagy a környezet szépítését szolgálja. Tehát például akkor egy kis faültetés, virágosítás, vagy lefestik a padot, mert rájönnek, hogy milyen jó lenne oda, most már ismerjük egymást, néha kiülhetnénk egy kicsit pletyózni, meg dumálni, mikor éppen összetalálkozunk az utcán, vagy a játszótéren valami kis pluszt. Tehát nyilván ez nem nagy összegekről beszélünk. De mi nem hiszünk abba, hogy nagy pénzeket odadunk közösségépítésre, akkor annak lesz igazán haszna. Mert itt, hogyha az emberek nem rakják bele a saját magukat, és a saját motivációjukat, meg részvételi szándékukat, akkor lehet akármennyi pénz, abból nem lesz közösség. Nem ezen múlik.
Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Csapadék nem várható. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon az északkeleti szelet kísérik élénk, olykor erős lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között, a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken kevéssel 17 fok alatt alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 15-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Átadták a Miskolci Egyetem új teniszcsarnokát, fokozott odafigyelést igényelnek házi állataink a nyári forróság alatt. Bányásznapokat tartottak Miskolcon.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Átadták a Miskolci Egyetem új teniszcsarnokát és a mellette kialakított egyetemi sporttelepet is. Az új 3000 négyzetméteres teniszcsarnokban 4 fedett, a legkorszerűbb kemény borítással ellátott teniszpályát és 2 fallabdapályát alakította ki. A város sportilletét is gazdagító komplexum és a hozzá kapcsolódó további sportcélú fejlesztések főpróbája az Európai Egyetemi Játékok keretében megrendezett teniszbajnokság lesz. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora és Rakacki Zoltán, a Miskolci Egyetem atlétikai és futballklub elnöke adott tájékoztatást.
Hála Isten, idén többször elmondhattam avatásokon, hogy a Miskolci Egyetem egy szellemi és fizikai építkezés állapotában van. Megkezdtük az egyetem képzéseinek, kutatásainak újragondolását, frissítését, fejlesztését a hagyományok megőrzése mellett, és megkezdtük az infrastruktúráink felújítását, hogy egy 21. századi kampusz fogadja a leendő hallgatókat, munkavállalóinkat, jelenlegi hallgatóinkat, vendégeinket. Az elmúlt időszakban át tudtuk adni a könyvtár levéltár épületét, ami egy nagyszerű létesítmény. Nemrégiben 2 kollégiumot, 5-ös-6-os kollégiumot adtuk át felújítva. Ezek a felújítások ősztől folytatódni fognak a menzával egyetemben, és most átadtuk az egyetem egyik nagyon fontos helyszínét a sportinfrastruktúrán belül, az új fedett pályás teniszcsarnokunkat, ahol 4 keményborítású teniszpálya mellett 2 squash pálya is kialakításra került, és a csarnok mellett további keményborítású teniszpályákat, illetve klasszikus salakpályákat is felújítottuk a strand röplabda pálya mellett, hiszen héten mondhatni becsengetnek, elindul az, amire 2017 óta készülünk, az Európai Egyetemi Játékok, amelynek a nyitó rendezvényének a Miskolci Egyetem adott hont, a záró rendezvénynek 24-én Debreceni Egyetem, hiszen közösen nyitottak be a pályázatot, és nyertük el a rendezésnek a jogát. 18 sportág fog versenyezni, ez egy nagy multi sportrendezvény, és ebből 10 sportágnak a Miskolci Egyetem ad otthont, többen között ennek a helyszíneként a tenisznek is. Nagyon örülünk, hiszen a játékok megrendezése nagyon fontos számunkra, régóta várunk rá, azt reméljük, hogy az egyetem ezzel sokkal láthatóbb lesz Európa szerte Magyarország mellett, de ezek, ahogy elmondtam a köszöntő beszédemben, ezek az infrastruktúrális beruházások itt maradnak, valamennyiünk örömére, hallgatók, munkavállalóink, miskolci polgárok is ugyanúgy igénybe tudják venni és használni. Tehát én azt gondolom, hogy lényegesen túlmutat a mai átadó az egyébként számunkra nagyon fontos európai egyetemi játékok rendezvényen. A kollégáink kipróbálták, azt mondják, jól működik, szép pályáról van szó, én azt remélem, hogy hamarosan én is üthetek rajta, ma nem volt rá módom.
Ide terveztük a teniszversenyeket az Európai Egyetemi Játékok keretében. Alapvetően ez volt a terv, tehát hogy itt egy egymásra épülő koncepció valósult meg, hiszen annak idején, amikor még 2017-ben pályáztunk az Európai Egyetemi Játékok megrendezésére, a teniszsportágat azért választottuk és tettük bele a miskolci programkínálatba, mert szerettük volna az eseménynek köszönhetően felújítani a korábbi salakos pályákat, felújítani a korábbi egyetemi teniszcentrumot, és ez megvalósult, és hát ennek a beruházásnak hát volt egy kötelező vég időpontja, tehát ez nem volt kérdés, hogy el kell készülnie, hiszen már éppen rajtol az egyetemi játékok, de már érkeznek a sportolók, és vannak olyan sportágak, amelyek elkezdődnek. Ugye a hallgatók testnevelés óra keretében választhatják a teniszt, és népszerű is választják is, és ehhez kapcsolódóan ugye a hallgatók, oktatók, tehát az egyetemi polgárok szabadidős jelleggel folyamatosan bérelhették, és azt tapasztaltuk, hogy bérelték is, használták a pályákat, másrészt pedig a tenisz a MEAVS-nak az egyik legrégebbi szakosztálya. Itt az elmúlt évtizedekben nagyon komoly teniszélet volt a Miskolci Egyetemen, a MEAVS keretében többször volt az első számú teniszcsapat OB1-be, OB2-be, tehát azt gondolom, hogy nagy múltja van, és hát gyakorlatilag az, hogy itt volt a régió legnagyobb, tehát hogyha a pályák számát nézzük, a legnagyobb tenisz központja, és ez tudott működni, az azt jelenti, hogy volt létjogosultsága.
Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégium igazgatóság igazgatója többek között az új létesítmény hármas funkcióját ismertette.
Hát én ugye Miskolci Egyetem a sportban kezdtem pályafutásomat, tehát ha úgy tetszik, a sok édesgyermek között a sport a legédesebb, vagy az első szülött, fogalmazzunk így. Ezért nekem személy szerint is sokat jelent, és azt gondolom, hogy az egyetem életében is, tehát a Miskolci Egyetem stratégiai zászlajára zűzte az egyetemi sportot. Ennek megfelelően évtizedek óta tart egy fejlesztési folyamat, ami részben beruházásokban, felújításokban valósul meg, részben a sportélet fejlesztésében, programokban, rendezvényekben jelent jelenlétben. Azt gondolom, hogy az magyar egyetemek közül is kuriózónak számít az, hogy ma Európában bárhol van egy Európa-bajnokság, stb. Az, hogy ott már egy Miskolci egyetemi csapat megjelenik, az nem meglepetés, hanem régi esmérősként üdvözölnek minket, és ennél jobb eredményeket is érünk el, tehát érmekkel, helyezésekkel térünk haza. Azt gondolom, hogy ez ennek az útnak egy nagyon fontos lépcsője és eredménye. És ez a beruházás az, hogy most az Európa Egyetemi Játékok itt lesz, és ehhez ugye meg tudtuk építeni a teniszcsarnokot, ami a verseny után az egész városi szabadidősport életet fogja szolgálni, a mi versenyzőinket, a mi egyetemistáinkat, testnevelési órák keretében, szabadidősport keretében, ez nagyon fontos. Ugye ez igaz a Sandrapoda pályára is. Tehát úgy érzem, hogy lassan a területünket belakva minden olyan létesítményt, ami nem feltétlenül egyetemi, mert ugye a városi úszoda nem egyetemi, de itt van a mi területünkön. Tehát az, hogy városi úszoda, rekordtámpálya, két műfes pálya, csarnok, Eped 4-es tornaterem, kültéri kondipark, atlétika centrum, stb. Most ugye a teniszpálya, sandrapálya, ez egy olyan infrastruktúra, ami korszakos képzéssel nem rendelkező egyetemen a topnak számít. A felsőoktatásban is azért nagyon sok helyen jártam a világban egyetemi sporteseményeken, és azt kell mondanom, hogy van mire büszkének lennünk, vagy van mire szerénynek lennünk, mert a Miskolc ezen a téren nagyon-nagyon jól áll, és ugye ez kiegészül azokkal a kollégium felújításokkal, egyetemi étterem felújítása, ami most fogunk neki kezdeni, amivel azt gondolom, hogy a Miskolci kampusz nem csak a legszebb kampusza lesz a magyar felsőoktatásnak, hanem azt gondolom, hogy a legmodernebb és a legjobban felszerelt kampusza is tud lenni, és ezért vagyunk egy kicsit, azt gondolom, most meghatódva, érzékenyülve, hogy megint megléptünk egy lépcsőt, és az egyetemi sportélet tovább tud fejlődni ezáltal. Egyben volt kiírva a közbeszerzés, közel 1 milliárd forintért nyert el a nyertes vállalkozó. Azt kell mondjam, hogy ebben is szerencsénk volt. Most a piaci környezetben, az építőiparban óriási volt az érdeklődés, óriási volt a verseny. Ennek megfelelően jó áron, számukra kedvező áron tudta elnyerni a kivitelező a munkát. Ebből nyilván ilyenkor a beruházási folyamat kicsit nehézkesebb, mert ugye a színvonal fenntartása, az extra kérdések, a pótmunkák, hogy minden tökéletes legyen, de azt gondolom, hogy szerencsésen alakult a közbeszerzés, mert egy olyan miskolci nagymúltú cég nyerte el ezt a munkát, aki mellé akart állni, akiknek a vezetője szintén itt teniszezik évek óta. Tehát azt gondolom, hogy a csillagok nagyon szerencsés együttállása volt, hogy ebből az 1 milliárd forintból egy ilyen fantasztikus létesítményt tudtunk összehozni. Ebben benne van a szabadtéri pálya felújítása, a teniszcsarnok, a klubház felújítása, valamint a Sandrapoda centrum létrehozása, valamint némi útinfrastruktúra felújítás is. 12 szabadtéri salakos pályával kezdtük ugye a beruházást, az állt rendelkezésre, ezt 3 szektorra bontva, és beruházás lényege az volt, hogy az első szektort lefettük egy csarnokkal, ezáltal 4 darab kemény borítású, fedett egészében 12 hónapos szezon biztosító pálya jött létre, 4 darab teniszpálya, ezt megfejeltük az igények miatt 2 darab falabdapályával, mert Miskolcon ez hiánypótó beruházás volt, és emellett a második szektort is teljes mértékben felújítottuk, villanyfénnyel láttuk el, és ott is a salakot lecseréltük egy kemény borítású pályákra, tehát ott 4 szabadtéri pálya valósult meg, és emellett a első szektort, ami régen is salakos volt, egy teljes rekonstrukción esett át, visszabontottuk a teljes pályát, új rétegrendet kapott, és egy teljesen új felújított salakpálya jött létre. És nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a nagy öregeket is meg tudtam hívni, és el is jöttek erre az átadóra. Soha nem szabad elfelejteni, hogy ez egy folyamat, ami elindult annak idején, és akkor más lehetőségekből, de tényleg itt a teniszklubház annak idején közakadozásból épült, teniszező vállalkozók dobták össze ennek az épületnek a alapjait, amit most teljesen felújítottunk, és emellett 12 ami salakos teniszpályán, ami volt, ez egy viszonylag nagy teniszcentrumnak számít azért megyei országos szinten is. Azért ez volt a miskolci teniszéletnek a központja, és amire nagyon büszkék voltunk, és azt gondolom, hogy ezt nem csak megtartani, hanem fejleszteni is kell, hogy itt az egyetemi teniszcentrumban kialakult egy nagyon fontos közösségi élet a szabadidősportolók között. Tehát itt mindennaposak a 4 napi teniszversenyek, amikor összejönnek hétvégén, József napi, Sándor napi, stb. És ilyenkor főznek, játszanak egy jót, utána összeülnek, beszélgetnek, söröznek egyet. Tehát azt gondolom, hogy a teniszpályának a versenysport mellett, amit a MEASZ biztosít, és azért itt volt OB1-ben a csapat. Most egy kis darazsabb osztályban, de a versenysport mellett a szabadidő és hobbisportnak óriási jelentősége van. A egyetemi játékok után megnyitjuk a közforgalom előtt. Alapvetően 3 funkciója van a teniszpályáknak. Az egyik az, hogy a egyetemi testnevelést és a hallgatói dolgozói sportéletet szolgálják. Második funkció az, hogy a egyetemi versenysportot a teniszsportákban a MEAV versenyzőit kiszolgálják. Ez a második funkció. És talán a harmadik legnagyobb funkció az, hogy mint ahogy régen is vérbeadás keretében a miskolci teniszező közösségnek ez volt a központja, ezt szeretnénk megteremteni, és ki fogunk nyitni a közösségnek. Azért egy teniszpálya az arról híres, főleg, hogyha csarnok is van, az év minden napján nyitva van. Tehát a tenisz ünnepnapokon nyitva van, hétvégén nyitva van, ugye reggel 6-tól este 10 óráig sötétedésig, most a villanyfénnyel még tovább tudunk nyitva lenni, tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási kapacitás, tehát mindenkit ki fogunk tudni szolgálni, és szeretnénk egy olyan üzemeltetési rendszert kialakítani, ehhez egyébként vásároltunk egy foglalási rendszert, applikációt, stb., amivel egy igazságos, gyors, hatékony és 21. századi üzemeltetési rendszerrel tudjuk majd ezt a pályát működtetni.
Kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula. A kutyáknak, macskáknak, rágcsálóknak, madaraknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek ezekben a napokban. Dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász, szakállatorvos, a Miskolci Állatkórház állatorvosa szerint fontos a megfelelő állattartás hőségben, és felhívta a figyelmet arra, hogy a házi kedvencek könnyen kaphatnak hőgutát, ami halálos is lehet. Emellett az etetés, itatás fontosságáról is beszélt. Harmadfokú hőségriadó van érvényben, ami miatt különös figyelmet kell fordítani az állatokra.
Sajnos olyan napokat élünk, beköszöntött ez a nagy hőség. Volt már az éven ilyen hőhullám és hőségriadó korábban. Ez a mostani, azt gondolom, hogy ez már most tartósnak vehető, és az egész nyárra a tanácsaink azok alapnak vehetők. Hőségre azért olyan szempontból máskor is kell gondolnunk, nem csak hőségriadó idején, hogy a kis kedvenceinknek a hőháztartása az teljesen más, mint a miénk. Tehát amikor mi hőségriadónak vesszük az ilyen 30 fok feletti, vagy 30 fok környéki hőmérsékleteket, és ekkor gondolkodunk pluszban azon, hogy na milyen óvintézkedéseket tegyünk meg, akkor azt is át kell gondoljuk, hogy egy kutya-macska tartó esetén már ez akár 20 fok vagy az alatti hőmérsékletnél is előállhat ez a probléma, ugyanis a kutyáink, macskáink esetében a hőleadás az nagyon korlátozott. Ők nem tudnak úgy izzadni sajnos, ahogy mi magunk izzadunk, és ezzel ugye jelentős mennyiségű hőtől meg tudunk szabadulni. Nekik ez élettanilag nem adatott meg, főleg a kutyáknak nem. Ők a hő mennyiség legjavát az lihegéssel tudják leadni, ami egy nagyon hatékonytalan hőleadási forma. és ennek következtében náluk már 20 fok környékén sajnos számítani lehet arra, hogy egy arra érzékenyebb egyed, mondjuk egy kicsit elhízottabb kutyuska, vagy egy kicsit idősebb kutya, vagy ezek a nyomott orró, úgynevezett brachicefál fajták, például mopszok, vagy francia buldogok, ezeknél már 20 fokos hőmérsékletnél hőtolulás és hőguta következhet be, úgyhogy egy picit szélesíteni kell a látásmódunkat, amikor a kisállatoknak a hőséggel kapcsolatos problémáiról beszélünk, nem csak az ilyen hőségriadó idején, és hogy miket tudunk megtenni annak érdekében, hogy a katasztrófát, a hőtolulást és a hőgutát elkerüljük. Azt szoktuk javasolni a gazdiknak, hogy a sétáinkat reggelre és estére időzítsük, ne a legnagyobb melegbe induljunk el a kedvencünkkel. Ez vonatkozik a hétvégi kirándulásokra is, hogy mindig legyünk arra tekintettel, hogy ugyanúgy, ahogy egy kisgyermeknél, a kutyánál, a cicánál is gondolnunk kell arra, hogy ő még nem feltétlenül képes fölmérni azt, hogy most nagyon meleg van, most szúr az a nap, amikor kint vagyok a tűző napon, tehát legyen inkább reggel és este a séta, és ne a legnagyobb melegbe tegyük ezt. Javasolni szoktuk, hogy ha kimozdulunk, akkor mindig legyen nálunk víz. Jó, ez megint csak nem feltétlenül a 30 fokos hőséghez köthető, de akár már egy 15-20 fokos hőmérsékletnél is az alap, hogyha a kutyámmal megyek valahova, akkor mindig van nálam víz. Független attól, hogy csak most a sarki boltig megyek, vagy ügyet intézni megyek, vagy mondjuk kirándulni megyek, mert meglepően gyorsan előállhat a probléma, meglepően gyorsan előállhat ez a hőtolulás, és előállhat a hőgutának a veszélye, és ott abban a pillanatban nekem reagálnom, tudnom kell erre, és nem várhatom azt, hogy majd egy arra járó, vagy majd egy lakó, vagy majd a másik túrázó kisegít engem, és majd vízzel, meg hideg takaróval, meg nem tudom én mivel ellát, úgyhogy mindig legyünk ilyen szempontból felszerelkezve, és az ivóvíz az alapvető fontosságú. Városias környezetben, séták esetén javaslom mindenkinek, hogy használjuk az úgynevezett 7 másodperces szabályt. Ez arról szól, hogyha a járda, vagy az a felület, ahol sétálni készülünk, ez a kéz érintésére 7 másodperc alatt égeti a tenyerünket, akkor az a felület, az a kedvencünk mancsát is égetni fogja, és ez nem lesz alkalmas a sétáltatásra. És itt tényleg gondoljunk arra, hogy mi minden felületen visszük végig a kedvencünket, amikor egy városos sétát ejtünk, abban van aszfalt, abban van járda, abban van térkő, minden van. Jelentős problémákat tud okozni, hogyha erre nem vagyunk tekintettel, nagyon komoly égési sérüléseket tud okozni a kis kedvencünk talpárnáján, és ráadásul ezek nem olyan sérülések lesznek, amikor a kedvencünk rálép, felsziszen, mi felkapjuk, és akkor ezzel elhárítottuk a problémát, hanem ezek később fognak, pár órá múlva, vagy pár nap múlva fognak égési sebeként jelentkezni, tehát már rég túl leszünk azon, hogy mi ezt meg tudtuk volna akadályozni. Javasoljuk a kiskedvenceknek, kutyák és cicák esetében is, hogy amikor ilyen magasabb hőmérsékletek vannak, akkor etessünk nedvesített szárasztápot, vagy konzerveket. Egyszerűen azért, mert ahogy mi magunk is a víz bevitelt igyekszünk ilyenkor fokozni, ez ő náluk is szükséges, és ennek a legkézenfekvőbb módja az, hogyha a víz tartalmát az eleségüknek növeljük, megnedvesítjük azt a szárasztápot, vagy átváltunk konzervekre. Nagyon fontos, hogy járműben ne hagyjunk kutyuskát, jó, ezt sajnos minden évben el kell mondanunk, és minden évben látjuk a tragikus példáit ennek. Most az elmúlt napokban sajnos a sajtóban megjelent, ugye, hogy kisgyermekeket is hagytak bent egy zárt autóban a 35 fokban, úgyhogy ez az embereknek egyre nem egyértelmű, úgyhogy újra el kell mondani, hogy járműben nem hagyunk se járóban, se leállítottban, semmilyenben nem hagyunk bent felügyelet nélkül kutyát, mert nagyon-nagyon gyorsan tragédia következik be, és ezt annyival szeretném még kiegészíteni, hogy menet közben is gondoskodnunk kell a hűtésről és az árnyékról, ugyanis ha mi elindulunk mondjuk a Balatonra, vagy elindulunk egy hosszabb útra, berakjuk a kutyánkat a hátsó ülésre, vagy a csomagtartóba, egy szállítóboxba, és mondjuk órákon keresztül tűz rá a nap az autóüvegen keresztül, ugyanúgy hőgutát fog kapni, hiába kapcsolom én be a klímát, hiába húzom le az ablakot, tehát gondoljunk arra, hogy a hűtés és az árnyék is fontos, hiába vagyok bent én is abban az autóban. Javaslom, hogy nagyon jók ezek az újfajta kutyás hűtőpárnák, amiket most már nagy áruházakban is lehet kapni, élelmiszerboltokban szinte mindenhol. Nagyon könnyen hozzászoktathatók a kedvenceink, utazáskor nagyon jól jönnek, van már olyan, amit nem kell fagyasztani, nincs elektromos ellátása, nincs akkumulátora, semmi ilyesmivel nem rendelkezik, egyszerűen csak le kell teríteni, és a kedvencünk ráfekszik, és ezzel már jelentős hőleadást tud ez érvényesíteni. Kerti kutyusoknak vizet korlátlanul biztosítsunk, gondoljunk át, hogy hol van az itatunk, tűzze rá a nap egész nap, tegyük más helyre, tegyük árnyékba, tegyünk ki több itatót, hogy tetszés szerint tudja kiszolgálni magát a kedvencünk, és biztosítsunk neki árnyékot, megint csak gondoljunk át, mik azok a benapozott részek, amik akár reggel, délben, este árnyékosak lehetnek, vagy naposak lehetnek, hogy mindig be tudjon húzódni a kedvencünk, és legyen neki mindig megfelelő árnyék. Jó ötlet lehet esetleg az ilyen kutya medencéknek is a használata. Ezeket én csak felügyelet mellett szoktam javasolni, hogy a baleseteket megelőzzük, kivéve talán akkor, hogyha egy nagy testű kedvenc van, akinek egy olyan kis medencét rakunk ki, amiben nem tud teljesen elmerülni, ha akar, akkor sem, de egyébként ezt inkább felügyelettel javaslom, és azt szoktuk javasolni még a kerti kutyuskáknak és a cicusoknak, hogy mindig gondoljuk át azt, hogy kedvencünk esetleg idősödő kedvenc, vagy betegségben szenvedő kedvenc, krónikus betegségben gyógyszerszedés alatt álló kedvenc, ugyanis nem ritkán szoktuk azt tapasztalni, hogy például egy idős kutyus, hiába van árnyékos része a kertünknek, nem tudja már ezt önmagától szabályozni, és egyszerűen kint marad a napon, magától is napszúrást kap, és a gazdi meglepetten tapasztalja, hogy hát nem érti, hogy miért nem ment be magától szegénykém az árnyékba. Tehát, hogyha olyan kedvencünk van, aki ápolásra szorul, idős állat, gyógyszerszedő állat, ott inkább zárjuk el konkrétan árnyékos helyre, és ne engedjük meg azt, hogy ő magától eldöntse, hogy kint fekszik-e a napon, vagy árnyékba fekszik, mert ez is komoly problémát okozhat. Amikor megtörténik a baj, azt úgy fogjuk észlelni, hogy a kedvencünk elkezd lihegni, és ez a lihegés ez csillapíthatatlan lesz. Tehát azt fogjuk tapasztalni, hogy hiába vittük be árnyékos helyre, hiába locsoltuk meg egy kis vízzel, hiába itattuk meg, ez a lihegése egyre csak fokozódik. Egy idő után elkezd eldőlni, és úgy fog tűnni, mintha elvesztené az eszméletét, a kutyus hiába szólok hozzá, nem figyel rá, nem néz az én szemembe. Esetleg hányás hasmenés is megjelenik nála, illetve azt fogjuk látni, hogy a nyelve és a szárnyák, a hártyája vagy egész tűzpirossá válik, vagy már esetleg ilyen lilás-kékes elszíneződés is megjelenik rajta. Ez mindennek a folyamatnak a súlyosbodását jelenti, ugyanis először kialakul nála egy hőtolulás, egy olyan hőmennyiséget fölvesz a szervezete, amit nem képes leadni, és hogyha ettől nem is tud megszabadulni, akkor azt már hőgutának hívjuk. Amit ilyenkor tehetünk, hogyha van rá lehetőségünk, akkor minél hamarabb állatorvoshoz fordulunk, de addig sem javaslom, hogy késlekedjünk, próbáljuk meg az állattestének a hűtését otthoni körülmények között legalábbis megkezdeni, ezzel jelentősen javíthatunk az életveszélyen. Az otthoni hűtésre nem szoktam javasolni jeges hűtéseket, tehát jégakukkal, jégkockákkal, fagyasztott mindenfélével nem szabad ilyenkor körbevenni a kedvencünket és rányomni a testére, mert fagyási sérüléseket tudunk neki okozni. Nem szabad ilyenkor a félig eszméletlen állatot vízbe mártani, bedobni a medencébe, bármi olyat csinálni, amivel még nagyobb problémát csinálunk. Talán az a legcélra vezetőbb ilyenkor, hogy fogunk egy lepedőt, és hideg vízzel bevizezzük azt a lepedőt, és beterítjük a kedvencünket ilyenkor. Ha még esetleg egy szoba ventilátor is van kéznél, akkor azt ráállítjuk maximum fokozatra, és ezt a vizes lepedőt ezt rendszeresen lecseréljük rajta, és hideg vízzel átitatjuk, illetve a láb végeit lehet ilyenkor még hideg vízzel mosni. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ettől a feltolult hőmennyiségtől megszabaduljunk. Az időjárási frontok azok sajnos a kis kedvenceinket is ugyanúgy, mint bennünket nagyon meg tudnak viselni. Az erre érzékeny egyedek, ugyanúgy, mint embereknél különböző betegségekben, problémákban szenvedhetnek, és fordítva is igaz, különböző betegségekben szenvedő kedvenceinknél sajnos számíthatunk arra, hogy mondjuk egy időjárási front átvonulásával a tünetek azok meg fognak jelenni, vagy szaporodni is fognak. Ilyen klasszikusan sajnos az epilepsziás betegség, epilepsziás kutyáink, cicáink jellemző, hogy frontátvonuláskor tünetelni fognak és rohamozni fognak, még akkor is, hogyha egyébként hónapokon keresztül rohammentesek voltak, de ezekre hál' Istennek azért az epilepsziás betegek gazdiai már ki vannak képezve. Ugyanilyen krónikus betegség lehet a szívelégtelenség, ahol szintén számíthatunk arra, hogy frontátvonuláskor problémák fognak jelentkezni, illetve ilyenek lehetnek a különböző krónikus légzési betegségekben szenvedő kedvenceink, úgyhogy ezeknél a betegeknél mindig gondoljunk arra, hogy egy frontátvonulás az komoly kihívásokkal fog jelentkezni, gondoljunk arra, hogy esetleg a megelőző gyógyszerezést azt el kell kezdjük szedni, akkor is, hogyha nincsenek éppen aktív tünetei a kutyusnak, de látom az időjárás előjelzésbe, hogy a következő egy héten frontátvonulások lesznek, és nagyon fontos, hogy ezt nem tettem meg, legalább ne hagyjam magára erre az időszakra a kedvencemet, hogy tudjak reagálni akkor, hogyha a baj bekövetkezik.
Miskolc adott helyszínt a 12. Bányász-Kohász Erdész szakmai napok és konferenciának, amelyet 20 évvel ezelőtt szerveztek meg legutóbb a városban. A szakmai találkozót az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület Miskolc önkormányzatával és a Miskolci Egyetemmel közösen rendezte meg a Városi Szabadidő Központban és a Miskolci Egyetemen. A rendezvény idén a fenntartható fejlődés témakörét állította a középpontba. Az esemény előtt Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányászati szakosztályának elnöke adott tájékoztatást a programról.
A találkozónak az egyik eredete az a Selmecbányai Akadémiához kötődik, ami a mai Szlovákia területére esik, és itt Mária Terézia idejében 1770-re érte el a felsőoktatási intézmény titulust az akadémia, ahol bányász-kohász képzés folyt, majd később az 1846-os évben az erdészek is csatlakoztak az akadémiához, és ez a három szakma, ez azóta tartja egymással a kapcsolatot. Örökölték a felsőoktatási intézmények azokat a régi hagyományokat, amelyek Selmecbányán kialakultak, és bár az első világháború után Sopronba költözött az egyetem, majd 1949-től folyamatosan Miskolcra tevődött át a bányász-kohász oktatás, de a mérnökök, erdész kollégák, erdőmérnökök, faipari mérnökök ma is szívesen találkoznak egymással. Ugye a bányász-kohász képzéssel a soproni professzorok és oktatók is átkerültek Miskolcra 1959-től, és a professzorok, oktatók hozták magukkal azokat a hagyományokat, amelyek a soproni egyetemnél teljesen természetesek voltak, és bár nem volt egyszerű a 60-as, 70-es években a hallgatóknak az élete, hogy így mondjam, de a 70-es évektől elkezdődött a soproni és miskolci egyetem hallgatóinak a együttműködése, illetve regionális szinten 1974-ben Telkibányán került az első ilyen bányász-erdész találkozóra sor, és ezt követte még három Telkibányán. Ott kopjafát állítottunk a közös szakmáink emlékére, és ezek a találkozók alapozták meg a későbbi országos találkozóknak a gyökereit. Ugye két egyesületről beszélünk, az Országos Erdészeti Egyesületről, ami 1866-ban alakult, és az 1892-ben Selmecbányán alapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületről. E két egyesületnek az együttműködése hívta életre ezeket a találkozókat. És még egy dolgot el szeretnék mondani, ami a német nyelvnek egy csoda tömörségét jelenti. Bennünket úgy neveznek németül, hogy Bergleutes, hegyi emberek, és ebbe a Bergleutes csoportba tartoznak mind a bányászok, kohászok, erdészek, és a német nyelvterületen ezek a találkozók régóta hagyománnyal rendelkeztek. Mi 1996-ban jutottunk el a nem túl régen Egyesült Németország volt NDK területén Schneebergben megrendezett európai találkozóra, ahol 5000 bányászkohász erdész vett részt, a németeknek fantasztikus, változatos egyenruháik és színes tollas csákóik, és valami annyira felemelő volt ez a találkozó, hogy elhatároztuk, hogy ezt Magyarországon is folytatni fogjuk, és legelőször 2000-ben a Balaton melletti Tapolcán került sor a bauxit bányászat központjában, egyik központjában az első országos találkozóra. Ez a 12. lesz most Miskolcon. Tapolcát követően volt Tatabányán, Sopronban, Miskolcon, Egerben, Székesfehérváron, Pécsett is. Ezek a városok vagy a felsőoktatási intézményük, vagy az ipari hátterük révén kapcsolódtak ezekhez a szakmákhoz, és 2004-ben az egyik fő közreműködő, akkor is én voltam, a találkozó megszervezésében Miskolcon került sor erre, akkor még sörsátrat állítottunk a Vigadó mögötti Szilágyi Dezső utcai salakos pályán, és hát azt mondom, hogy talán egy kicsivel többen jöttek el, mint ami most számítunk, de öregedtünk 20 évet, úgy gondolom, hogy a pénztárcánk se lett vastagabb, tehát örülünk annak, hogy jelenleg 300 fő jelentkezőnél tartunk, és a fellépők száma meg fogja haladni a 200 főt. Alapvetően magyarországi vendégekről beszélünk, a Miskolci Egyetem hallgatóiról, oktatóiról, de a dunaújvárosi, székesfehérvári és soproni egyetemi hallgatókról is beszélünk, és emellett pedig az iparban dolgozó, ténykedő bányászkohász erdész kollégákat várjuk igazából. Amikor én 1985-ben végeztem itt a Miskolci Egyetemen, akkor nagyon sok egyetemi hallgató volt, nagyon sok nagy bányavállalat működött Magyarországon, és nagyon sok mérnökre volt szükség a föld alatti bányászkodáshoz. Mivel a föld alatti bányákat, azt lehet mondani, hogy mindegyiket bezártuk, a jelenleg működő kőkavicsbányák sokkal kevesebb szakembert igényelnek, mint annak idején a mélyműveléses bányák igényeltek. Itt beszélek akár bányász, akár gépész, akár villamos végzettségű kollégákról. A kohászati tevékenységnél hasonló nagy átalakulás ment végbe. Ugye Dunaújváros maradt, illetve Ózd, aki acélgyártással foglalkozik, de Dunaújvárosban is nagyon nagy problémák vannak per pillanat. Átalakult a kohászati szakma is, örülünk neki, hogy az öntészeink az Audi, BMW, Mercedes motorok öntvényeit precíziós öntéssel meg tudják csinálni, de igazából a hagyományos acélgyártás, vagy nemesfém feldolgozás, ami ugye érzbányáink is voltak a környéken, akár Rudaványán, akár a Mátrában, ezek háttérbe szorultak, és egyre nehezebb a fiataloknak megtalálni a helyüket ezeknél a cégeknél. Érigyeljük egy kicsit az erdész kollégákat. Az ő megélhetésükben talán nem történt változás az elmúlt évtizedekben. A nagyállami erdészeteknél, a fafeldolgozó iparágakban nagyon sok fiatal kolléga el tud helyezkedni, és ezt úgy gondolom, hogy meg is látszik a hallgatói létszámon is, akik nappali tagozaton egyetemi hallgatók itt Miskolcon, illetve Sopronban, hogy a soproniak jobb helyzetben vannak ilyen szempontból. Jelenleg az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek több mint 2000 aktív tagja van. Felöleli a vaskohászat, fémkohászat, öntészet, a Miskolci Egyetem, egyetemi osztály, szakosztály, és a bányászati szakosztály mellett a földgáz, kőolaj, földgáz, vízbányászati szakosztály, tehát 6 szakosztállyal rendelkezik az egyesületünk, és mindegyik szakosztály próbálja a saját maga szakmai irányvonalát képviselni, a képviselőket összefogni. Elsősorban konferenciák, szakmai programok, illetve baráti találkozók szervezésével töltjük. Van az egyesületnek saját újságkiadványa, szakmai lapja, úgy hívják, hogy bányászati és kohászati lapok, és emellett heti rendszerességgel jelentettünk meg hírlevelet az egyesület honlapján azokkal a friss információkkal, történésekkel, amik egyes helyi szervezeteinknél megtörténnek. Mi a borsodi helyi szervezetet képviseljük, alapvetően a borsodi szénbányászat képezte a borsodi helyi szervezet alapját, és utódjának tekintjük magunkat az 1897-ben megalakult, Rozsnyón megalakult Borsod-Gömöri osztálynak, ami természetesen a felvidéki részen inkább az ércbányászat és a kohászat jellemezte, a borsodi területen pedig inkább a szénbányászat és az itt dolgozó kollégák képezték a tagságot. Ez a első világháború után annyiban változott, hogy inkább a szénbányászok kerültek itt a borsodi helyi szervezetnél túlsúlyba, és azt tudom mondani, hogy a nyugdíjas kollégáink havi rendszerességgel tartanak baráti összejöveteleket, szakmai előadásokkal, kirándulással. Szeptember bányásznap idején megkoszorúzzák a bányász emlékhelyeket itt a megyében. Tiszteletre méltó módon próbálunk megemlékezni az elődeinkről, a szakmánk múltjáról, és hát reméljük, hogy a fiatal kollégáink révén a jövőjéről is. Az aktivitásnak igazából egyfajta nosztalgia oka is van, azért az idősebb kollégáink, de még mi is, akik fiatalként kerültünk bele a szakmai munkába, rendkívül jó baráti hétköznapi kapcsolatokba kerültünk. Jukóbányán kezdtem el dolgozni 1985-ben, és néhány kollégával ma is rendszeres ulti partnerek vagyunk, de hát voltak olyan idők Miskolcon, amikor 60-70 vendéglátóhelyen volt élőzene, nagyon szerettük a cigányzenét, szívesen jártunk olyan helyre, ahol volt cigányzene, vagy egyéb táncos élőzenés helyekre, amit kicsit hiányolunk, ezért is választottuk egyik fellépőnek ifjabb Balog Zoltán és cigányzenekarát, hogy az idősebb kollégák nosztalgiai érzését egy kicsit ki tudjuk elégíteni. A mi találkozunk egy picit különbözik a osztrák-német hasonló találkozásoktól. Egy hónapja voltunk Bádisülben, ahol az Európai Bányász-Kohász Erdész találkozó volt. Ez egy sóbányászvidék, és náluk az a szokás, hogy sörshátrat építenek általában, és néhány nagyobb programmal várják a tisztelt publikumot, étel-ital lehetőséggel és beszélgetési, barátkozási lehetőséggel. Mi Magyarországon inkább a helyi jellegzetességeket, a helyi művészeti ágakat is beszeretnénk mutatni, ha már az ország túlsó feléről ide látogatnak régen Miskolcra járt barátaink, az egyetemen végzettek. Például lesz a Miskolci Egyetem zeneművészeti karának harsona kvartettje, a Színvavölgyi Néptáncműhely szép számú fellépése, cigányzenekar, és este pedig egy zenés-táncos egri zenekart várunk, akik reméljük, hogy jó hangulatot teremtenek. Szombaton délelőtt főleg fakultatív programokat kínálunk a vendégeinknek, a Miskolctapolcai fürdők, Herman Ottó Múzeum, illetve az újmasai őskuhót kis vonattal tudják meglátogatni, és szombat délután kerül sor a Városháztéren két zenekar, először a Perecesi Bányászfúvó Zenekar, ezt követően pedig a Gyöngyösi Bányászfúvó Zenekar koncertjére, és a Városháztértől a Sétáló utcán Mindszenty templom érintésével díszfelvonuláson megyünk át a sportcsarnokhoz, ahol emlékszalagot fogunk kötni azokra a helyi szervezeti, egyesületi, városi, egyetemi zászlókra, akik zászlóval jönnek vendégeink.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából.